Jeremyre gondolok, de azt még nem sikerült megölnie, aki miatt eltervezte az egészet. Ezért most pánikban van, és kétségbe esetten keresi a kiutat. Ha a kiszemelt áldozat holnap elutazik, felesleges volt elkövetnie a gyilkosságokat. Lehet, hogy egyszer s mindenkorra kicsúszik a kezéből, ezért villám gyorsan lépnie kell. Az Úristen itt neki, hökkent meg. Ha ez igaz, akkor perceken belül ismét gyilkosság történik. Mit csináljak, szólni kellene Waldvogelnek? Gondolja, hogy hallgatna ránk? Kizárt dolog, Hold biztos a dolgában. Akkor nem tehetünk mást, mint hogy nyitva tartjuk a szemünket, ha valamit észlel, értesítsen, én is ezt teszem, ha szükségem lenne magára. Tenyerei közé szorította a fejét, és bánatosan nézett rám. Úristen, ennél ködösebb és megfoghatatlanabb feladatot még soha nem kaptam. Pedig most rajtunk múlik minden, veregettem meg a vállát. Gondoljon arra, hogy a farkas itt van valamelyik sarokban, és ugrásra készül. Megborzongott, és megsimogatta a nyakát. Tudja, mondta bizonytalanul, és megremegett a hangja, néha már valóban azt érzem, hogy igazuk van azoknak, akik hisznek a vérfarkasban. Akárki is legyen a fickó, nem mindennapi idegei vannak. Ebben egyet értettünk. Mielőtt a szobámba mentem volna, bekopogtam Señora Hernándezhez. Sabu nyitott ajtót. Kedvetlenül nézett a képembe, miközben keresztbe tette előttem a karját. Lawrence van itt, kiáltotta hátra. Beengedjem! Meglegyintett ugyan a kísértés, hogy átrendezzem a képét, de uralkodtam magamon. Amint kiderült, helyesen tettem, mert ugyanabban a pillanatban felhangzott Joan Hernández szinte vidámnak tetsző hangja. Persze, Sabu, engedj csak be! Sabu volt szíves elvenni a kezét az útból, én pedig besétáltam a szobába. A bús és bánatos özvegy rózsaszínű pongyolában ült az ágya tetején. Vörös festékkel vízszintes csíkokat mázolt a körmére. Amikor beléptem, felnézett rám és ráfújt a festékre. Mosolygott, de nem kínált hellyel. Megfogtam egy széket és rácsüccsentem. Hallgatom, Mr. Lawrence. Sabu is leült a kanapén kuporgó és ugyancsak vidámnak látszó Andrade kisasszony mellé. Sokkal inkább győztes Grand Prix verseny utáni öltözőnek látszott a szoba, mint egy alig néhány órás özvegy bánatos buduárjának. Részfétemet szeretném kifejezni Señor Hernández halála miatt, mondtam komoran. Elegánsan biccentett. Köszönöm, nem tudok kezet nyújtani, mert elmázolódik a festékem. Nem tűnik letörtnek, mondtam. Felemelte a kezét, és gondterhelten szemlélte a csíkokat. Hát, ami azt illeti, nincs miért bánkódnom. Remélem nem képzelte, hogy imádtam Hernándezt, vagy bárki is imádta közülünk. Azt hittem, maga szereti, vagy legalábbis szüksége van rá. Na látja, ez már jobban hangzik, mondta. Valóban szükségem volt rá. Ha itt hagyott volna, amiatt a cafka miatt, bármennyi pénzébe is került volna a dolog, túl sokat vitt volna magával. Azt akartam, hogy minden pénze az enyém legyen. Tudja, mit mondok én magának, Mr. Lawrence? Ha tudnám, ki a farkas, homlokon csókolnám. Gondolom, maguk is, fordultam Sabuhoz. Señorita Andrade megvetően cigarettára gyújtott, Sabu pedig az arcomba vigyorgott. Óhajt még valamit? Felemelkedtem és megigazítottam a bekecsemet. Csak annyit, Señorita Hernández, hogy sikerült rájönnöm valamire. Azokat a kis viaszbabákat saját maga dugdosta bele a saját szekrényébe, hogy ezzel és megjátszott betegségével zsarolja Hernándezt, hogy ne hagyja faképnél magát. Bravo, Lawrence, intett meglepetten, miből jött rá? Megvizsgáltattam az étel maradékát és az italát. Még nyomokban sem tartalmaztak mérget. Hosszasabban elgondolkoztam az önök kis társaságán, és arra a megállapításra jutottam, hogy maguk valamennyien a számomra sem különösképpen szimpatikus Señor Hernández pénzére hajtanak. Egyességet kötöttek a szent cél érdekében. Így van? Természetesen így, bólintott Joan. Megvoltak rémülve, hogy a maga hajdani barátnője, a bosszúálló Lolita Baez megkaparintja Hernández vagyonát, amire őszintén szólva volt is némi esélye. Maga megjátszotta, hogy beteg, persze volt annyi előrelátása, hogy nem csak Hernándeznek panaszkodott. Fogott egy madarat, aki ez esetben én voltam, hogy hihetően bizonygassa a maga betegségét. Bravo, és még egyszer bravo! Maga tudta, elmondom Hernándeznek, mit gondolok magáról, hogy tudniillik maga beteg, és hogy valaki ártani akar önnek a viaszbabákkal. Sejtette, hogy Hernández Lolitára gyanakszik majd, és talán abban is reménykedett, hogy Hernándezben felgyullad valami lelkiismeretféle, nem hagyja el beteg feleségét. Ragyogó következtetés, fújta meg a körmét, és mennyire igaz! Már-már a számon volt, hogy elmondom neki, miként mesterkedett Lolita ugyancsak viaszbabákkal, de befogtam a számot. Növeltem volna vele diadalérzetüket, ami egyáltalán nem volt szándékomban. Felálltam és elindultam az ajtó felé. Hallottam, hogy Sabu ott jön mögöttem, de nem fordultam hátra. A kirincsre tettem a kezem, amikor megérintette a vállamat. Óvatosan visszafordultam, nehogy beleszaladjak egy eleresztett kósza egyenesébe, de csak önelégült és vigyorgó pillantása ütötte meg az arcom. Mr. Lawrence? Mi újság? Kérdeztem kényszeredetten, mert akárhogyan is szépítsem a dolgot, nem győztesként hagytam el a terepet. Most, hogy így alakultak a dolgok, jó lenne elástunk a csatabárdot, nem gondolja? Várakozva néztem rá, de eszem ágában sem volt elfogadni az ajánlatát. Mi megbíztuk önt egy kis munkával, mosolygott. Ön a megbízást elfogadta, és tehetségéhez mérten eleget is tett neki. Mondhatnánk úgy is, hogy nem vallott szégyent. Ekkor már vigyorgott, és hallottam, hogy Andrade kisasszony is kuncog a túlsó szobában. Ezért most, hogy már megengedhetjük magunknak, úgy döntöttünk, honoráljuk a fáradozását. Kérem, itt a munkadíja. Felém nyújtott egy csekklapot, olyat, amelyet minden nagyobb bankban beválthattam volna. Őszintén becsülöm a munkáját, mondta Sabu olajosan csillogó szemmel. Remélem máskor is a rendelkezésünkre áll, ha a helyzet úgy kívánja. Biztos lehet benne, érdemei szerint megfizetjük. Meghajolt és elegáns kézmozdulattal elbocsátott. Kisimítottam a csekket. $1.50 volt kiállítva. Két ujjam közé csippentettem, és bedugtam a kabát zsebembe. Köszönöm, Sabu, mondtam mosolyogva. Mindig jól jön egy kis apró pénz. Hát akkor viszlát. Majd a fejemhez kaptam, és úgy tettem, mintha elfelejtettem volna valamit. Most jut eszembe, én is szeretnék adni magának valamit, hogy mindig eszébe jussak, ha a vérfarkasra és a szép, havas svájci tájra gondol a forró Brazíliában. Igazán költői volt, amit mondtam, akár csak az a hatalmas pofon, amit leakasztottam neki. Elmázolódott a mosoly az arcán, belekapaszkodott a levegőbe, s fejjel előre belezuhant az előszoba oldalát borító hatalmas tükörbe. Meleg vércsepp vágódott az arcomnak, jajgatásánál csak az üvegcsörömpölés volt hangosabb. Frissen formázott hamburgerre hasonlított a képe, amikor kivakartam az üvegcserepek közül. Megnyugodva konstatáltam, hogy semmi komolyabb baja nem történt. Megfogtam a nyakánál elegáns, sötét kék zakóját. Néhány szelíd búcsúszót szerettem volna csak a fülébe suttogni, némi pedagógiai szándéktól vezéreltetve, amikor felugrott, kiszakította magát a kezemből, és vadul rugdalózni kezdett. Megeresztett 3-4 harsány kínainak vagy koreainak tűnő csatakiáltást, és úgy forgatta a kezeit, mint a szélmalom a vitorláját. Érdeklődéssel figyeltem, majd amikor egyik táncos lába ott húzott el az orrom előtt, utána nyúltam, elkaptam, és felfelé rántottam. Óriási csattanással nyúlt el az üvegcserepek között. Tovább is folytattam volna a pedagógiai szándékú oktatást, de a két szelíd mosolyú hölgy fúriaként rontott rám. Andrade kisasszony hófehér keze aprócska, alig 38-as forgópisztolyt szorongatott, Joan Hernández pedig egy acéltűvel vette célba a szememet. Úgy döntöttem, hogy csendben lelépek, de mivel az ajtó befelé nyílt, s ők túl közel voltak hozzám, lekéstem a nagy lehetőséget. Az ajtónak vetettem a hátam, és őszintén mondom, pocsékul éreztem magam. Nem tudom, álltak-e már 38-as Smith & Wesson csövetek?